A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul ez a hét, ez a Millás reggeli, ez a nap. Február 19-e van ugyanis, hétfő reggel, 6 óra 30 perckor pontosan említjük a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Gede Balázzsal, jó reggelt!
Azt mondja, hogy elmondom az elérhetőségeinket is, mert itt van már egy nagy világító UV sárga matricával a monitorra ragasztva, azt szerintem lehet többször volt ebből probléma. Úgyhogy a kedves műszaki hadosztály úgy döntött, egy nagyon jó kiemelt pontjára a stúdiónak ide rakja nekünk 0636 980 980, úgyhogy ezt most már soha nem fogjuk elfelejteni, vagy nem bemondani. Természetesen SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, jött is üzenet. Hát ez egy YouTube, ezt most nem biztos, hogy meghallgat, főleg, hogy zene, a Pub Choir Sings The Winner Takes It All, az abba számát éneklik. Azt mondja, hogy, de vagy később sort kerítünk rá egy kávé közben.
Egy gyakrabban kapunk egyébként zene ajánlókat a kedves hallgatóktól, igen, és igen, hát igen. Volt olyan, hogy tényleg nekünk is beakadt, köszönjük.
Azért feltétlenül bele akarok hallgatni, hát ha valami olyan érdekesség. Azt mondja, hogy mi ez? Jó reggelt, sajnos pénteken eszkalálódott a helyzetem. Így most egy hét sielés Tirolban helyett a holland kórház felfedezése van napirenden erre a hétre. Érdekességképpen a vacsora menü, azt a betyár. Így ránézésre, még közelről nem néztük, hogy milyen kaják vannak, de egy messziről van két oldalon 16 étel, amire rá lehet bökni, ilyen kis piktogramokkal, hogy halas, malacos, csirkés, vegán. Hát ez biztos, hogy nem a János kórház.
Most ez engem különösen szíven ütött, miután egy elég közeli hozzátartozómat látogattam egy kórházban, aha, és szembesültem az állapotokkal.
Igen.
Hát igen. Szerszám... van egy kis különbség. Abszolút. De majd utolérjük őket is.
Ó, persze. Szerszám gazda írja, reggelt Megyeri Váci sarkán lezártak a 4-ből 2 sávot, elvettek egy zebrát, és nem működnek a lámpák. Kaptuk a friss hírt.
Ez így egyszerre?
Jó. Igen. Okay. 2 perc késéssel, de annál nagyobb szeretettel.
Micsoda?
A mérnök. Ne vicceljünk. Hát hello.
Pont a mérnök. 10 percen keresztül pakolgattuk itt a dolgokat, hogy pontosan menjen, és pontosan is ment.
De még előbb is indultunk, mert pont váltott 31-re az óra. Nézzük csak meg azt a szignálindulást, ugye, mert az számít.
29.06-kor indult a szignál, és 30-45 komát domáltunk.
Hát azért ne tessék haragudni.
Oda van rá figyelve.
Igen.
Kimondottan.
Az előre szerkesztett program szerint 33-kor mentünk volna, úgyhogy ez kézműves módon nagy odafigyeléssel át lett alakítva.
És még így is megkapjuk.
Hát, nézd meg, hát ez nem tud az emberek kedvükbe járni.
Mi lenne itt a jó? Nem értem.
Ajaj. Na, azt mondja, hogy elmondtuk azt a pár üzenetet, amit kaptunk reggel. Úgyhogy milyen volt az út, te később jöttél egy kicsit, nekem tök üres volt.
Nekem, én meg azt láttam, hogy valahogy kicsit többen vannak, vagy csak bejött elém.
Gyorsan,
vagy csak bejöttek
gyorsan
elém,
felhízott akkor.
Hát vagy csak bejött elém két lassabb, de egyébként a igazi pro... Én egy viszonylag nyugodt ember vagyok. Ritkán horkanok föl, leginkább csak a lányom tud fölbosszantani, meg a vezetés közbeni fölhorkanások, amikor tényleg valami egészen idegesítőt látok. Jelezték családtagjaim, hogy ebből visszavehetnék, és próbáljak ott is nyugodtabb lenni, és próbálom is, de tegnap azt gondoltam, hogy engem már autópályán nem lehet kihozni a sodromból, én már mindent láttam, de amikor 130-szal előzök egy 110-zel menő akárkit,
aha,
és mégis ott villog, de nem az, hogy ja, villant persze egyet.
Nem.
Azt szoktam meg, hogy, hogy a kicsit lassabban megyek,
22 centire rád gurul, hogyha véletlenül fékezned kell. Biztos, hogy mind a ketten fölkenődtök a szalagra. Ez ismerős, igen. Ez új volt?
Hát nekem, hát igen, az volt új, hogy általában, hogyha kicsit lassabban megy az ember, akkor szoktak villogni. Legalábbis eddig úgy tapasztaltam, de az, hogy a full maximum sebessége, még sőt, picivel talán még följebb, hogy 33-34, és mégis, és nem az, hogy egyszer, hanem nyomja, végig. Hát, ezért mondtam néhány cifrát.
De igen, lehet, ilyenkor sajnos van.
Jó, ebben benne van, hogy én, ha lehet, kerülöm a... Én egyszerűen féltem. Én az autópályán, főleg az ötösön, ahol aztán a roncsderbi van, meg aztán mindenféle típusú, korú, nemzetiségű autók vannak hatalmas mennyiségben, plusz mióta nincsen kamionstop, hát az, hogy vasárnap megelőztem körülbelül 150 kamiont egy 100 kilométeres úton, az is új volt. Na mindegy, én már lényeg, ha lehet, kerülöm azt, hogy autópályán kelljen menni, vagy legalábbis próbálok a hatos felé menni, hogyha valahol délen van dolgom. Na mindegy, nekem ez valahogy sokszerű volt, lehet, hogy azért, mert hogy már próbálok kevesebbet menni, mert tényleg egyszerre rosszul érzem magam.
És ráadásul ezt nem is lehet megszokni, tehát ez engem mindig föl.
Na mindegy, ez még egy oka vonat mellett, hogyha bárhova van rá lehetőség, akkor azt választom.
Ho-ho-ho! Mérnök úr írt, bocsánatot kívánok, kiderült az autó.
Na,
óra,
jól van,
siet.
Akkor
köszönjük.
Akkor
hát ha meglepődtünk, hát a mérnök olyan precíz, hogy...
Igen, nem, ezért csodálkoztunk.
Ezt van az egészet, jó van. Megköszöntjük a zsuzsannákat, nagy szeretettel, természetesen a kedves feleségemet is beleértve.
Mert lesz nagy buli?
Hát az szerintem túlzás, miután ő is délutános, és majd este fog valamikor hazakavarodni, úgyhogy Anna névnap is van, Kunó, Zámor, Ozsvát, sokféle név a naptárban, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. És az a nap, február 19, amikor 1913-ban a női egyenjogúságért küzdő szüfrazsett mozgalom tagjai felrobbantják Lloyd George brit miniszterelnök vidéki házát. Aztán ezen kívül 1878-ban Thomas Alva Edison megkapja a szabadalmi védelmet a fonográf hangíró nevű készülékre. Egy-két születésnapost is megemlíthetünk. Kopernikusz csillagász 1473-ban született. Kossuth Zsuzsannát azért is, mert nem csak a 48-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője és Kossuth Lajos húga,
hanem már névnapja van, fogadjuk.
Névnapja van, és az aranyköpést is őtőle vettük, úgyhogy ezért. Ki van még? Lee Marvin, Oscar-díjas amerikai színész, Kurták György, kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, Tony Iommi, a Black Sabbath gitárosa?
Igen, gondolom.
Aztán Falco, hát igen,
Johann Hölzel, osztrák énekes popstar, 57-ben született ezen a napon, és fiatalon hunyt el.
Igen, azt hiszem autóbaleset,
jól emlékszem?
Autóbaleset volt, igen, és így. Seal, derék hallottam, nigériai brazil származású, brit soul és R&B énekes dalszerző. Lukács Lászlót köszöntjük innen, a Tankcsapda együttes alapítóját, frontemberét, Steiner Kristóf is ma ünnepel, és Millie Bobby Brown, brit színésznő, vagy Miley. Hát, ekkora a listánk.
Millie lesz szerintem, de hogy mindegy.
Millie. Jó, igen. Okay. Akkor ez első volt.
Talán, de 100%-ig
és én de sem. De valószínűleg szerintem is ott valami Y-ének gondolom a Miley-hoz. Na, és természetesen a Magyar Ápolók Napja Kossuth Zsuzsanna révén a mai nap, úgyhogy nekik küldjük szerintem az első dalt, hogy nagy erővel, kitartással végezzék a munkájukat, mert más egyébből kevesebb van.
Azon gondolok, hát most már írja a hallgató, hogy igen, Navalnyi halálával kapcsolatosan. Hát nem tudom, én azon azért nem poénkodnék még olyan szinten is, hogy a halálát hogyan rendezték meg, tehát az, hogy mi okozta, tehát az, hogy egészen konkrétan most egy újabb méregadag, vagy hogy tettek azért, tehát hogy a börtön körülményeken túl, amiben már simán bele lehet halni, más is lehetett, ezt nyilván nem tudhatjuk, erről egy csomó minden érkezik.
Tehát nem is viszont... fogjuk, mert holtában sincs nyugta, ugye igen. Próbálják a hatóságok úgy intézni a dolgokat, meg rakosgatni, szállítgatni, hogy esetleg eltűnthessenek olyan nyomokat, ami egy másik vizsgálat során kideríthetne bizonyos eseteket.
Viszont hadd ajánljam tényleg mindenkinek azt a filmet, amit az ő életéről forgattak, illetve ezt a dokumentumfilmet, ami egyébként a nevét viseli, és az Oscar díjat is nyert. Én nem pénteken néztem meg, mert régóta tervben volt, hogy olyan hosszú listám, hogy nem érek oda, hogy igen, miket szeretnék meg. Sorovatok közepén is elakadtam, és hát sok minden van, és döbbenetes. Tehát ő egy igazi történelmi hős lesz, aki elbukott. Ezt most még ugye közelről nézzük, de nem hiszem, hogy olyan lett volna, hogy az élete utolsó néhány éve az tévé, vagy hát kamerák előtt zajlott volna, és ebből tényleg egy zseniális filmet forgattak, amely egyébként azt is megmutatja, és nyilván abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy simán adatelemzéssel, meg amikor a dark web tényleg legsötétebb bugyrait, meg egész egyszerűen a lefizetést fölhasználva lehet egy olyan ország mögé is benézni, adatokat szerezni egy olyan országból, ahol mondjuk azért elég kemény diktatúra van, tehát mondjuk Oroszországból, de kizárólag kívülről és kizárólag számítógépen működve fejtették föl annak az bizonyos első mérgezésnek a történetét, ahonnan a legtöbben fölkapták a fejüket az ő tevékenységére, tehát Navalnyi tevékenységére, és az is kiderül, hogy milyen ember volt. Szóval hát legyőgözve is így utólag persze valahol rendkívül tragikus, meg alapvetően nagyon jó a film. Tehát érdemes tényleg szerintem is megnézni. Hát ebből lett a hétvégén, ugye hirtelen ugye sokaknak eszébe jutott, hogy ez úgy ér véget, hogy Navalnyi elmondja, hogy mit üzen arra az esetre, hogyha megölnék. És akkor ebből született sok cikk, ez végigment a magyar sajtóban is. Szóval tényleg ajánlom mindenkinek ezt Navalnyi című dokumentumfilmet, hiszem az HBO-n érhető. Nos, kezdjünk akkor?
Persze.
Oké. Okay. Ennek a dalnak meg a videóklipjét nézze meg mindenki, ha valaki nem látta volna. Állítólag tényleg úgy készült, hogy videóklip forgatásra érkeztek a statiszták, és az egyikük elkezdett táncolni, és a kamera már forgott. És utána mindenkit elküldtek, és az lett a klip, amit ő ott tök spontán előadott. Hogy ezt csak megszépítették, vagy valóban én teljesen hihetőnek tartom. Minden esetre egy nagyon érdekes dal, és tényleg érdemes a klipjét is hozzá megnézni.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Esetleg segít, hogy ajánlok egy dalt, hogy mondjuk elmondjuk azt is, hogy mi ez, hogyha valaki esetleg nem ismeri. Szóval Lonely Boy, a Black Keys-től, erre érdemes keresni, ha valaki tényleg érdekel a klipje.
Kérlek szépen, egy tegnap esti hírt olvasok a Telexen, ugyanis megnyerte a Brit Filmakadémia díját a Szegény Párák berendezője, Mihalek Zsuzsa. Uh-huh. Azért szúrtam ezt ki, mert nekem eleve így föltönt, hogy amikor mondták, hogy új Oscar esélyesünk van, hogy az Oscaron is hogy hívják a nominét? Tehát,
jelölt.
Ah, köszönöm.
Szívesen. Igyekszem.
Ez, úgy érzem, ez a mai nap, ugye most kísérletezek a reggel, nem iszok kávéval, ez a mai napon...
Most nem olyan egyértelmű.
A mai napon nem, eddig újjongtam a sikerén.
Olyan boldog voltál, hogy semmit nem érzel ebből, és ugyanúgy pöröksz.
Azt mondom, hogy 7 órás híreket tudom, hogy mivel kezdem.
Jó.
Tehát, hogy jelölt, Oszkár jelölt ugye a látvány tervekért, a szegény párák látvány terveiért. Ez egy olyan számomra furcsa kategória, vagy nem annyira figyelt kategória, persze nagyon fontos egy filmben, és ezért is szúrtam ki, úgyhogy az első ilyen díjazás, a BAFTA, az megvan, ugye ez a Brit Film és Televíziós Művészeti Akadémia, úgyhogy így még inkább erősödnek azok az esélyek, amik esetleg Oscarra alakíthatják ezt, úgyhogy szurkolunk mi a legzsuzsának. Ezt speciál a Telexen olvastam, de úgy látom, hogy körbeönt a 24.hu-n is láttam a hírt.
Én egy még régebbi hírt hozok, azért hétvégén jutott el hozzám, és tényleg nagyon érdekes. Vannak ezek az egyedi, illetve egyéni rendszámtáblák, tudod, igen, amikor igen. A saját neveket. És a vezes.hu kikérte erről ezekről az adatokat, és tök érdekes, hogy tavaly nyáron volt a változás, amikor az új típusú rendszámtáblákat bevezették, és nem hogy a kezdeti roham csökkent volna, hanem még iszonyatosan sokat rendelnek ebből. Azt mondja, hogy 4160 egyénileg kiválasztott azonosítót kértek az autósok, és 650 egyedi rendszámot. Ugye az egyén, várjál csak, na most már nagy összekeverjen. Melyik az, amikor megtartod a formátumot, és azon belül mozogsz, és melyik, amikor valami teljesen mást kérsz? Na, most az egyéni, vagy az egyedi? Kitalálható a nevéből az egyéni. Hát szerintem az egyéni lesz akkor, amikor a formátumon belül maradsz, és az egyedi pedig valószínűleg. És ezek nem olcsók.
Nem, abszolút nem. Soha nem voltak. Soha nem a korábbi, ugye a három betű, három szám érába jöttek be ezek talán. És már akkor is
na találsz ki, melyik a legnépszerűbb első két betűpár, a BM és az AU, egészen véletlenül.
Oh.
Hogyha három, akkor meg BM kötőjel W, ha meg négy, akkor AU kötőjel D természetesen, szóval ezek a legmenőbbek ebben a műfajban. És a egyéni rendszámok, igen, 112 ezer forint, az egyedi pedig 435 ezer forintba fájt. Majdnem egy félmilliós tétel, és nem lehet egymás mellett magánhangzó és mással hangzó. Tehát nem lehet például ge kötőjel de.
Tényleg?
Úgyhogy sajnos erről lemaradtál. A lehet.
Tényleg úgy volt, hogy adás után melyik is végre megrendelem. Hát lehet, régi vágyam volt. És...
Szóval nagyon sokan kértek ilyet. Ugye A lehet, vagy BB lehet, de AB nem lehet. Tehát, hogy véletlenül se lehessen értelmes magyar szavakat kikockázni belőle, és hát ugye fölveti a cikk, hogy lehet, hogy ezzel is a drágább egyedi verzió felé terelik az embereket. Na, minden esetre sok minden információ még ezzel kapcsolatosan, illetve az elhagyott rendszámok számában is egy nagyon komoly növekedés van. Ez az, amire viszont semmiféle magyarázatot nem tudott találni. Tehát dupla annyian kértek új rendszámot, és miután a balesetek száma nem nőtt, arról vannak statisztikák, úgy tűnik, hogy dupla annyian hagyták el. Hát furcsa magyarázat nincsen, de a statisztikák ezt igazolják, illetve a számok, amiket az illetékesektől kikért a vezes.hu, náluk lehet elolvasni az erről szóló cikket.
Az Economicson találtam hírt arról, hogy Norvégia büszkélkedhet a világon azzal, hogy 2023-ban az új autók 82%-a
villany
elektromos autó volt.
Aha.
Nagyon kemény. Még a kínai arányokat is. Felülmúlja pedig ott is azért elég jól nyomják.
Van rá támogatás, és azért ezt
így is van, persze. A Norvég Közúti Szövetség adataival szemben Kelly Blue Book becslései szerint az új autók 7,6%-a volt elektromos az Egyesült Államokban. A kínai személygépkocsi szövetség szerint a világ legnagyobb autópiacán Kínában, pedig 2023-ban az új autóeladások 24%-a volt elektromos autó.
Tudod, mi érdekes? Még csak ugye autóbérlés, csak hogy ide bígyeszek, egy
Hát ezt megszem a Telegraphban olvastam, de majd lesz nyilván szó a megfelelő utazásos műsorokban erről, hogy megmérték szokás szerint az árakat a utazáshoz kapcsolódó legfontosabb kategóriákban, mert szállások egyértelmű és komoly emelkedés tavalyhoz képest, repjegyek egyértelmű és komoly, hát pont erről beszélgettünk múlt héten, van elég egyértelmű emelkedés, és még sok minden, de van egy, ahol viszont markáns csökkenés van, ez pedig az autóbérlés. Tehát tavalyhoz képest idén az autóbérlés árak szépen csökkentek, ezt én is tapasztaltam. Tegyük hozzá, a Covid-ban volt egy szerény duplázás pillanat alatt, tehát ott egészen durván szálltak el, az képest kicsit még talán, hát ha nem is mentek följebb, de hogy elég magasan maradtak egy kicsivel, talán még emelkedhettek tavaly, és onnan most egy elég szép bucskázás van. Na majd erről is megkérdezzük akkor Várkonyi kollégát is, hogy ennek mi a háttere, de ezt én is tapasztaltam. Az én dilemmám meg az volt, hogy elektromos autó bérlés. Jó lenne, de ugyanakkor most földeríteni ott a töltőrendszert, meg hogy az egész hova vigyen.
Hát arra rá kell készülni, ilyen appot letölteni, amit látod, ugye, hogy ne akkor keresgélj, amikor már a mutató valahol a végpont közelében.
Igen, életemben egyszer töltöttem, akkor is szenvedtem vele, most ott föl, ezen még makkozni, amikor egy pár napig van egy autóm, nehéz, pedig alapvetően tök jó lenne, és úgy tűnik, még ezt akkor meg kell, hogy ugorjam ezt a, vagy át kell ugorjam ezt a gátat. Na, nézzük a tőzsdei híreket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Bocsánat, egy fél mondat még az előhöz, mert hogy az elektromos autó bérlés is rájtőzött a benzinesre, illetve a hagyományos hajtású autókére. Most már alig van különbség, ez is egy érdekes tendencia, a tavaly évvégén ért össze nagyjából, ahogy én láttam. Na, mi van a tőzsde?
Hát a budapesti érték tőzsdén pénteken egy 2,1%-os emelkedéssel fejeződött be a kereskedés, 109 pont plusz, ami az indexre rakódott, 65.769 ponton lett vége, ott zárt, és a vezető részvények közül az OTP az esett 3,4%-kal 17.225 forintra, a MOL az emelkedni tudott 6,1%-kal 2960-ra, a Telekom is 3,1%-kal gyarapodott 770 forintig, és a Richter Gedeon ment a legjobban, 1,4%-os növekményt ért el, 9745-ön zárt, de voltak még jó teljesítmények, például a Waberers 1,7%-kal ment, az Alteo 1,4%-del, hát a Cikpanonia az éppen esett 1,5%-kal, a Masterplast is ment 1,4%-del, a Gloster pedig stagnált, ugyanúgy zárt pénteken, ahol csütörtökön 992 forinton.
Nézegettük itt vadul a S&P 5000 pontos áttörését, ugye várható volt, megtörtént, fölé ment, most tegnap éppen alánézett egy picit, de rögtön megvették, ahogy meglátták, hogy csak 4999 rögtön zsákoltak. Ugye nem így működik, hogy indexet zsákolunk természetesen, de érdekes.
Lehet indexet zsákolni.
Igen, igen, a befektetők részvényeket vásárolnak elsősorban, és abból számolják az indexet. Hát mégis sokszor elég látványosan az index meg tud fordulni egy-egy ilyen kerek határnál, és innen visszajött. Ezzel egy kis esés volt, de a kis esést is az optimisták úgy fogják föl, hogy ez tök jó hír, mert hát a mást indokolt volna mondjuk a hozamoknak, a kötvényhozamoknak az emelkedése, ehhez képest meglehetősen ellenállónak tűnt a piac, és csak kicsi esés volt nagyjából ez az összefoglaló. Még, hú, ha még az Nvidia is esik, jó, 1,1%-ot, tehát
igen.
Ritkaság számban.
Alapvetően megy. Azért már vannak vészjósló jelek az S&P 500
csártyán. Hú, akkor ha Balázs azt mondja, akkor tényleg oda kell rá figyelni.
Igen, úgyhogy az erőtlenedés jeleit mutatja az index, maradjunk csak ennyibe, és akkor nem kell nagyon bőven belemenni, mert időnk az nincs rá.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Azt írja Gó Zoli, még hogy késtetek ma reggel, hozzátok igazítom a reggeli készülődést, és korábban értem be. Ugye?
Igen, már mérnök is korrigált. Az kiderült, hogy ott egy óra nem működött. Igen, vagy
óra. Igen. Itt van Szoller Andi, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Hát te milyen ide vagy és friss?
Milyen megfáradtak pont?
Köszönök, mint malac a jégen. Ez a hétfő reggel amúgy sem az én műfajom. És
abból is kiderült, hogy bejöttem, még nincs 7 óra, és mind a ketten ültök.
Mert hogy...
Tényleg, ilyenkor még állni szoktunk.
Az első egy órában általában
igen, állt. Én az első 12 percet bírtam most, lehuppantam.
Én egy 4 órás terepfutáson voltam tegnap.
Akkor neked jogod van fáradtnak lenni.
Igen.
Nekem is, hogy már nem voltam
soha. Ezt érzem, úgyhogy...
Igen.
Na jó, van, feléledünk szépen együtt. Az következő órán.
Mindjárt iszok egy fazék kávét, mert ezt azért nem bízom a véletlenre. Úgyhogy
hát,
át
még
is adom.
Én dolgozom. Én
nyugodtan, jó? Kérlek, szia. Szépen. És utána pedig folytatjuk a millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadtság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli. Továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, február 19-e reggel van, 7 óra 8 perc, hétfő. És itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És persze a hallgatók is, akik a 0636980980 SMS, WhatsApp vagy Viber számra írnak nekünk.
Redusnak köszönöm, hogy kiavított, illetve felhívta a figyelmét, hogy zagyva volt, amit mondtam, tehát akár mondhatjuk azt, hogy hülyeséget beszéltem. Amikor értem, hogy, hát... értem, hogy mi van a cikkben, de képtelen vagyok visszaadni és elmondani. Szóval a rendszámos ügyben nem tavaly vezették be, hanem tavaly előtt.
És ez még ez az évelei paradoxon, nem? Hogy az ember úgy hivatkozik a... Tehát valójában nem, 22-t nem. gondolsz, amikor azt mondod, hogy tavaly, csak nem számolsz az, hogy már éveleje van, tehát...
Igen, na. Csak közben, igen, mindegy, tehát nézem, és akkor távol vannak egymástól a számok, és miközben letekerek, addigra van egy másodpercnyi szünet, és akkor bekeveredek. Szóval 22-ben vezették be, nyáron, és a 22 második fél évet lehet összevetni a 23-as teljes éves adatokkal, és ebből derült ki, hogy volt egy hirtelen nagy beugrás. Nyilván, hogy bejöttek a rendszámok, menőztek vele, sokan vették ezeket az egyedi és egyéni rendszámokat, és ebből nem lett visszaesés, de növekedett. Nyilván, hogyha per nap lebontod, tehát kicsit több lett egy év alatt, mint fél év alatt volt, de ezzel azért... lehet azt mondani, hogy nem egy egyszeri nagy föllángolás volt, tavaly is nagyon nagy mértékben, éves szinten rekord mértékben vásárolták tehát ezeket az egyedi rendszámtáblákat, illetve egyénieket. Na, szóval akkor ennyit. És a cikkben jól van, tehát a vezes.hu cikkében jól van, én zagyváltam össze, köszönöm a kiegészítést.
És akkor még Redus más jellegű információját is ideollózzuk. Váci úton befelé a Tímár utcánál egy sáv járható, így a Megyeriről is egy sáv van, utána már emiatt a szűkület miatt jó halad befelé. Igen, hát ott nyilván akkor odaesik a torlódás, azt utána meg lehet menni, mert hogy eleve kevesebb autót enged át az üvegnyak.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Egy érdekességről számolt be a Telex a minap. 22 nyarán egy belső átalakítás közben megbontottak egy pesti belvárosi házat, annak a falát, a Veresbárnyi utca 32 alatt. És a falban négyszögletes, szépen megmunkált kődarabokat találtak, amelyek a házépítésekor valószínűleg tovább a korábbi elbontott épületnek lehettek valamiféle díszítő elemei, és ezt gondolom ilyen töltelékként beépítették az új, akkori új ház falazatába. De találtak azonban egy bonyolultabban megfaragott kődarabot is, erről kiderült, hogy egy dombormű egyik sarka a kövön egy szandált és tunikát viselő személy bal lába lehető ki, amellyel egy fekvő alakra támaszkodik. A töredékben az ördögöt legyőző Szent Mihály arkangyal közkeletű ábrázolása ismerhető fel. az angyalt ókori katonai viseletben, általában kezében láncsával, míg az ördögöt szarvakkal vagy szárnyakkal is rendelkező férfi alakként, illetve férfi, női és állati jegyeket is visszelőz szörnyként ábrázolták. A dombormű eredetileg körülbelül 1 méter magas lehetett. A leletről a Kiscelli Múzeum Facebook oldalán számoltak be, amit korábban a 24.hu is szemlézett. Az érintett ház Szerv utcai szárnyát 1804-ben építették Milec Illés ügyvéd megrendelésére. A házat később Bauer Ignác, Ausztriából betelepült kocsmáros vette meg, aki azt egy Verespányai utcai szárnyal egészítette ki. A telken korábban több valószínűleg földszintes ház állhatott.
Azt mondja, hogy egyre több önkormányzat tiltakozik a döcögő új orvosi ügyeleti rendszer ellen, és próbálnak saját hatáskörben megoldást nyújtani. Erre Budaörs példáját hozzák ugye a lapok. Pest megyében február 1-én szűnt meg a 24 órás helyi orvosi ellátás, viszont hát nagyon úgy tűnik, hogy ez simán pénzkérdés, tehát hogy ez nem lehet, tehát lehet bármilyen szándék, jó szándék, azból nem lesz orvosi ellátás. Minden esetre Budaörsön és Török Bálinton van egy közösen üzemeltetett, rendkívül hatékony sürgősségügyeleti rendszer, és elvileg ezt egy kicsit más rendszerben üzemeltetnék saját források bevonásával ezen a két településen, de én azt nem látom, hogy máshol is lenne erre, inkább csak a tiltakozás része van, de megoldást szerintem pontosan a pénzhiány miatt, vagy az erre allokált források hiánya miatt egyelőre konkrétumot még ezzel kapcsolatosan nem találtam.
Egy támogatásról is van hírünk, a Óbudán, illetve Óbuda Békásmegyere önkormányzata egész pontosan bejelentette, hogy 2024-ben is támogatják a gyermeküket, egyedülnevelőket. Ezt ilyen vásárlási utalvány formájában teszik meg, és ennek az értéke a gyermekek számától függ, egy gyerek esetén 10 000, két gyermek esetén 15 300, vagy annál több gyermek esetén 20 000 forint, és hát bizonyos helyeken, a békásmegyeri piacon vagy a kórház utcai piacon lehet ezeket elkölteni, és azon belül is csak azok a kereskedőknél, akik vállalják ennek a fizetőeszközként való elfogadását. Az utalványokat március 18 és 23-a között lehet személyesen átvenni, a jelentkezőket levélben értesítik az átvétel pontos helyéről, idejéről és a további tudnivalókról.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Azt az év senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Írjátok páran, hogy elment a stream, nem tudjuk, hogy mi lehet az oka, de rajta vagyunk, vagyis hát nem mi. Hát,
hol, értesítettük.
Hol értünk mi ehhez, ugye?
Dilletékeseket, hogy pillancsanak rá.
Na, viszont most azt mondja, hogy kit hívtunk?
Farkas András van a vonalban, maga a nyugdíjguru. Nyugdíjguru,
szia, jó reggelt!
Olyan jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, akkor nyugdíjügyben keresünk értelemszerűen.
Meglepő. Igen.
Meglepő, igen. Azt mondja, hogy most volt egy évértékelője a miniszterelnök úrnak a szombati napon, és ugye hát többször is aláhúzta, hogy a nyugdíjak szempontjából is sikeres év volt 2023, 13. havi nyugdíj is volt.
Hát ez korábban is.
Korábban is. Hát jó, de hát nyilván menőzni azért lehet vele.
Hát végül is.
Még lehet, hogy csajozni is. De hát a kérdés,
még nem próbáltam.
Kérdés az, hogy mennyire működik jól a rendszer, tényleg mennyire lehet felvágni vele, hol tartanak most a nyugdíjak, és hányan vannak azok, akik nem tudnak kijönni belőle, hogy állunk?
Hát ez egy jó összetett kérdés. Az első meglátásom, hogy a 13. havi nyugdíj az valóban egy nagyon nagy horderejű plusz juttatás. Ez most a februárban a kifizetés az 520,5 milliárd forintot jelentett a költségvetésnek, tehát ennyibe kerül a 13. havi nyugdíj, meg a egyéb 2 tucatnyi ellátásra kiadott 13. havi ellátás. András, ez egy nagyon nagy összeg.
Bocsáss meg, igen. Önmagában az, hogy ez 13-ként kerül kifizetésre, és nem pedig hozzáadunk, mit tudom én, ezt a részt elosztva a havihoz csapják hozzá, ennek mi az oka? Vagy mi
optikai tuning esetleg?
Ebbe van emögött van szakmai ráció, vagy ez egyszerű politikai kérdés? Kommunikációs.
Ez egy abszolút politikai kérdés, de jelentős politikai kérdés, mivel tényleg segít a nyugdíjasoknak, hogyha az egész évi nyugdíjra vetíted, akkor ez olyan, mintha a 13. havi nyugdíj egy 8%-os plusz nyugdíj emelést jelentene. Tehát ez tényleg sok pénz. A baj ezzel, hát hogyha mondhatok ilyet, hogy baj, hogy ennek a fedezete nincs meg. Tehát a járulékfizetéssel ez nincs megszolgálva, ez a 13. havi nyugdíj. Ezért nem arról van szó, amit mondasz, hogy a 12-t el lehetne szeretelni ezt a tortát 13 szeretre is, mert ennek a 13. szeret tortának nincsen meg az alapja. Tehát ezt más bevételi forrásokból kell biztosítani, magyarán az általános adóbevételek terhére kell odaadni ezt a most per pillanat 520,5 milliárd forintot, mert a nyugdíj többi részét az többé-kevésbé fedezi a járulékbefizetés, meg a szociális hozzáállási adónak a nyugdíjbiztosítási alapot megillető része. Ezt nem fedezi, de ez már amikor eredetileg bevezették, mert ez ugye ennek már történelme van ennek a 13. havi nyugdíjnak, elég zaklatott. Ezt 2003-ban vezették be eredetileg, akkor élt 6 évet, és 2009-ben ki kellett vezetni, mert megszűnt, nem volt elég pénz rá. Tehát mivel ennek nincs járulékfedezete, egyéb bevételi forrásokból kell kifizetni, és hogyha a költségvetés nagyon nehéz helyzetben van, mint talán még emlékszik valaki, hogy 2009-ben katasztrofális volt a pénzügyi helyzetünk, akkor ezt kivezették, ezt a 13. havi nyugdíjat, egész egyszerűen nem volt rá pénz. És utána nagyon sokáig nem vezették vissza, tehát hogyha a 13. havi nyugdíjon egyszerű ügy lenne, akkor a bajnai kormány kivezetése után ugye jött az új kormány, és nyugodtan bevezethették volna akár már 2011-től is, de nem vezették be, csak 2021-től kezdték el fokozatosan visszaépíteni, aztán jött a 2022-es választás, és akkor előtte hirtelen nem részleges visszaépítés, hanem azonnal odaadták a plusz 13. havi nyugdíjat, és ezzel el is indult ez a kálvária, hogy minden évben meg kell teremteni a fedezetét ennek az ellátásnak. Nem véletlen, hogy a miniszterelnök úr is ő maga tette közzé, hogy a pénzügyminiszterrel megkérdezte tőle valamelyik kormányülésen, hogy lesz-e nekünk erre elég pénzünk ezt egy összegbe kifizetni, és akkor megnyugtató választ kapott, hogy lesz, úgyhogy most ki is fizették ezt a egy összegben ezt a pénzt. Nagyon nagy tétel a nyugdíjköltségvetésben, semmilyen fedezet nincs mögötte, és ott van az a régi történelmi előkép, hogy bizony, amikor megszorul a költségvetés, akkor először például ezt megszüntették 2009-ben.
Aha, jó, oké. Tehát akkor erre lehet mindig hivatkozni, nyilván akkor nem véletlenül hozta szóba most is a miniszterelnök ezt a hétvégén.
Igen. Ugye, tehát jelentős a tétel, és fontos a nyugdíjasoknak.
2003-ban, csak hogyha, igen, csak hogy kicsit elgondolkodtam, hogyha előző más színű kormány vezette ki, mi pedig vissza, de az eredeti bevezetés a 2003, akkor az is viszont még egy.
Nem, hát a helyes, tehát hogyha levesszük ezt az eposzi jelzőt, hogy a 13. havi nyugdíjat elvette a más típusú kormányzat, akkor a helyes az az, hogy a más típusú kormányzat bevezette, és a más típusú kormányzat elvette, aha, majd 12 év hiátus után az új kormányzat, aha, bevezette. Jó, tehát ez a történelem óra mondjuk korán van még hozzá, de
hozzá tartozik a történelmi
hűség. Akkor gondolom, hogy azért, hogy a gazdaság állapota tette lehetővé, nyilván 2010-es évek elején akkor azért komoly problémák voltak, és akkor azt is lehet mondani.
Nagyon komoly.
És abban van igazság, hogy a sokkal jobb állapotban volt a gazdaság 10 évvel később. Tehát ez igen, könnyebb rá megtalálni.
Hát nem véletlen, hogy az új kormányzat is azzal kezdte, talán még emlékeztek rá, sokat beszélgettünk mi is arról, hogy 2010-ben a magánnyugdíjpénztári rendszer visszaállamosítása történt meg, akkor ennek kicsit nehéz lett a kommunikációja, akkor gyorsan 2011-től bevezették a nőkedvezményes nyugdíját, annak pozitív kommunikációja van, akkor utána még mindig nem volt elég pénz, akkor a rokkantsági nyugdíjakat, korhatár előtti nyugdíjakat, szolgálati nyugdíjakat, ez több százezer ellátás volt, ezt egyszerűen kivezették 2011. december 31-én, akkor utána Talán emlékeztek rá, hogy mennyi botrány volt a rokkantsági nyugdíjak megszüntetéséből, hogy, hogy több mint 300 ezer embernek aztán semmilyen ellátás nem volt, utána jött a rokkantsági ellátás, annak az összegével voltak gondok. Tehát folyamatosan látszik, hogy a, ahogy a költségvetési helyzet megengedi, akkor tudnak ilyen plusz ellátásokat kiszorítani, de annak is óriási ára van, mert egyéb ellátásokat meg megszűnt.
Hát most fölmerül a kérdés, hogy most elég rossz a költségvetési helyzet ismét. Hogyan lehetne, miközben nyilván az emberek szemszögéből, a nyugdíjasok szemszögéből nézve örülnénk, hogyha fölmaradhatna ez a juttatás. Hogyan lehetne ezt fenntartható rendszerré tenni, hogy ne arról kelljen beszélnünk, hogy emögött semmi fedezet nincsen, és mindig innen-onnan úgy kell összecsaklizni a pénzt erre, hogy megkaphassák a nyugdíjasok?
Hát nézd, ez annyira beépült a politikai kommunikációba, hogy attól egyáltalán nem tartok, hogy ezt megszüntetnék. Mm-hmm. Van többféle megoldás lehetséges, például itt van a lengyel példa, ők is elindultak teljes havi nyugdíjjal, aztán rájöttek, hogy ezt nem tudják kifizetni, és most a minimál nyugdíjat adják oda plusz nyugdíjként. Uh-huh. Tehát van sok, ahol ismernek ilyen típusú, egyébként külön járulékfizetéssel alá nem támasztott megoldást, ott mindig rákényszerülnek a kormányzatok valamilyen korlátozó intézkedés behozatalára. Mivel nálunk ez nagyon beégett, hogy a 13. havi nyugdíj az a nyugdíjasok érdekeit szolgálva visszahozta a kormányzat, én attól egyáltalán nem tartok, hogy ehhez bármilyen módon hozzányúlnának, mert annak nagyon nagy politikai ára lenne. Tehát inkább egyéb ellátások terhére, de elő lesz.
Ebből indulunk ki, hogy lesz, mert ez most már így beleállva nyilván egy komoly politikai kockázat is lenne, hogyha hozzányúlnának, tehát de ha már,
és ha ugyanez van a nők egymennel, és tudod, az is sokba kerül, azt is fennpártják.
Igen, de ha már így marad, akkor hogyan lehetne megteremteni a feltételét, hogy ez fenntarthatóan itt működhessen? Tehát
hát a nyugdíjkorhatárt is lehet tologatni.
Hát, hogyha
hát ennyire még nem nehéz lehet.
Ugye, arról pont a múltkor beszéltünk, hogy 2035-2037-ig nagyjából a mostani feltételekkel is elpötröd a nyugdíjrendszer, tehát addig nincs óriás gond benne. Utána lesz, pont amiatt, hogy a Ratko unokák, tehát az a 73-77 között született óriás létszámú évjáratok elmennek nyugdíjba, na addig biztos, hogy nagy recsegés, ropogás lesz, ott át kell állni, majd valahogy a finanszírozást meg kell változtatni, és ott lesz aztán veszélyben minden olyan plusz juttatás, aminek nemhogy járulékfedezete nincs, hanem még a járulékon belül sem biztos, hogy van fedezete, mint például a nők 40-nek, vagy a hasonló ellátásoknak, úgyhogy én azt látom, hogy ez a bizonyos nyugdíjreform, amiről szintén beszéltünk már, ezt nem lehet nagyon sokáig halogatni, mert egyszer csak ránk égnek ezek a kérdések, és itt lesznek a nyakunkon, és ez a 13. havi nyugdíj kérdése is ilyen, a nők 40 is ilyen, és általában az egész nyugdíjrendszer finanszírozásának is egy olyan problematikáját meg kell oldani addig, ami nem biztos, hogy a mostani rendszerre kell, hogy épüljön, úgy értve, hogy nem biztos, hogy járulékfedezettek elegek lesznek majd a leendő nyugdíjra.
Apropó nyugdíjreform, utolsó kérdésként, mert a múltkor is megkérdeztem, mert hogy tavaly beszéltünk arról, hogy elvileg egy uniós vállalás van, hogy nyugdíjreform.
Jövő márciusban kell bevezetni a nyugdíjreformot, elvileg. Tehát ugye amikor beszélgetünk, 25 március. Amikor mi beszélgettünk, akkor úgy volt, hogy 2023. decemberéig elkészül egy nemzetközi tanulmány, amit közzétesznek, és most, igazad van, 2024. júniusig le kell folynia egy vitának a nemzetközi tanulmány megállapításairól, hogy hogyan tehető, fenntartható a nyugdíjrendszer hosszú távon is. Hát egyelőre ti pont úgy olvassátok ezt a tanulmányt, mint én, vagyis még semmit nem lehet tudni róla, hogy elkészült-e, és hogy mikor teszik közzé, hogyha elkészült.
De ez mit jelent, hogy reform? Ugye a nyugdíjreform, tehát reform az egy elég átfogó valami lehet, sok mindenre lehet mondani, hogy az reform.
Amire koncentrálni kell, az a Európai Uniós vállalás alapján, az a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága. Aha. Tehát e körül forog a kérdés. Erre egyébként minden fölcsavarható, mert nyilvánvalóan a hosszú távú fenntarthatóságnak a kérdése, hogy most akkor nyugdíjkorhatárt emelni kell? Vagy a nyugdíjkorhatárt a mindenkori további várható élettartamhoz kell kötni? Hogy az ilyen plusz ellátások, mint például a 13. havi nyugdíj, ez hogyan építhető be fenntartható módon a nyugdíjrendszerbe? Tehát számtalan ilyen kérdés van, de az alapprobléma az mind az, hogy jövőben is legyen nyugdíj, és a jövő nyugdíjasai is megkaphassák a járandóságukat, és nyilván ehhez kell hangolni a nyugdíjrendszert, ami nem a jövő évi, vagy a következő választási terjedő időszakban kell ezzel foglalkozni, hanem 20-30-40-50 éves távlatokat kell áttekinteni.
Világos. Hát szép kihívás, meglátjuk, hogy majd, hogyha elkészül a dokumentum, vagy mit tartalmaz.
Hogyha bármi információ jut hozzád erről a reformról, vagy elképzelésekről, vagy csak elindult valami, akkor kérjük, hogy szólj.
Beszélünk. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot.
Kérlek szépen. Megtekintem.
Farkas Andrással, a Nyugdíjguru News alapítójával beszélgettünk a nyugdíjakról.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát kérem szépen, csütörtökön olyan beszerzési menedzser index cunami lesz, hogy ember legyen a talpán, aki tudja követni, ugyanis jön az Európai Unió, vagy az EU-ból és az USA-ból is, és jön feldolgozóipari szolgáltató szektori mind a kettőből, úgyhogy ezt nézzük meg, hogy mi a várakozás. Várad, de be fog nekünk ebben segíteni az OTP elemzési központ makroelemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Miért olyan fontosak ezek a beszerzési menedzser indexek?
Hát ezek az indexek alapvetően az üzleti környezet alakulását mutatják, és arra lehet belőlük következtetni, hogy a piaci szereplők hogyan értékelik a jelenlegi helyzetüket és a saját kilátásaikat. És azt látjuk ugyan, hogy a Covid óta ezeknek az indikátoroknak az előrejelző ereje csökkent a tényleges konjunktúradatokra vonatkozóan, de ez elsősorban a nagyságrendekre igaz, és a változások irányát azért továbbra is egész jól követik ezek az indexek, így jellemzően erős a piaci reakció a publikálások alkalmával, és hát ezért is figyelünk mi is rájuk.
És hát ugye, ahogy mondtad is, hogy előrejelző indikátor, tehát ebből nincs annyira sok, ugye általában valamit megmérünk, hogy mi történt a múltban, és akkor azokat használjuk, és próbáljuk feldolgozni, berakni modellekbe, hogy aztán a jövőbeni folyamatokat megismerhessük. Ez pedig ugye azért egy olyan felmérés, ami egy kicsit előre néz.
Igen, alapvetően itt tényleg azt nézzük meg, hogy csak ugye vannak a fogyasztói bizalmi indexek, ahol ugye azt nézzük meg, hogy a fogyasztók hogyan látják a saját pénztárcájukat, meg a kilátásaikat, itt pedig az üzletről van szó.
Na, nézzük akkor az euróövezetben mit várnak a beszerzési menedzserek, milyen számot publikálhat vajon az Európai Statisztikai Hivatal.
Itt az eurozóna gazdaságáról a GDP adatok alapján tudjuk azt, hogy 22. harmadik negyedéve óta gyakorlatilag stagnál a gazdaság. Uh-huh. A beszerzési menedzser indexek azok a feldolgozóipar és a szolgáltató szektor esetében is még mindig a zsugorodást jelentő 50 pont alatti tartományban vannak, ami hát egyelőre nem sok jót ígér. És a most érkező szolgáltató szektori BMI-nél azért már némi élénkülésre számít a piac, összhangban azzal, hogy a reálbérek már néhány hónapja emelkednek, aminek nyomot kell hagyni a háztartások fogyasztásán. A feldolgozóipar esetében pedig az eurozóna összességét nézve, és egyben magyar szempontból is leginkább releváns német feldolgozóipar számait érdemes majd külön figyelni, hiszen itt azt látjuk, hogy az energiaválság az olyan jelentős iparral rendelkező, alapvetően orosz energiára támaszkodó gazdaságokat viselte meg leginkább, mint Németország, és minden tekintetben fontos lenne, hogy itt lássuk a fényt az alagút végén. A várakozások alapján minimális élénkülésre számíthatunk ezen a téren az eurozóna nagy gazdaságaiban.
Aha, az elérheti az 51 szintet, vagy fölé is mehet, vagy azt közelítő?
Nem, itt inkább még alulról közelítő számokról beszélünk mindig.
Ez bármit is mondhatnak ezek a számok a tekintetben, hogy mit, tehát lehet arra következtetni, hogy milyen lépés jöhet az EKB-tól, kamatemelés, kamatcsökkentés inkább kapcsán lehet összefüggést kiolvasni ezekből?
Hát itt ugye az a probléma, hogy az európai gazdaságnak az állapota alapján már a piac nagyon régóta várja azt, hogy az EKB beszéljen arról, hogy mikor kezdődik a kamatcsökkentési ciklus, és ugye hát erre nem nagyon kaptunk egyelőre választ, illetve kategórikusan elzárkóznak a döntéshozók attól, hogy ezt egyáltalán napirendre tűzzék, és gyakorlatilag ezek a gyenge beszerzési menedzser indexek csak még inkább arra arra sarkalnák a piacot, hogy, hogy az LKB-tól valami választ várjanak, hogy mikor, mikor indulhat el a kamatcsökkentési ciklus, de a jelenlegi várakozások alapján ez legkorábban itt áprilisban kezdődhet.
Uh-huh. Nézzük akkor az Egyesült Államok hasonló mutatóit, ugyanúgy feldolgozóipari és szolgáltató szektori BMI beszerzési menedzser index érkezik. Ők azért jobban állnak, ők már az a kritikusnak tekintett 50-es érték fölött mozognak ezek a mutatók, igaz?
Igen, itt a itt az lesz az érdekes, hogy a januári munkaerőpiac és inflációs adatok nagyon szépen átrendezték a kamatvárakozásokat, és a kamatcsökkentés lehetséges időpontja, ugye tudjuk, hogy későbbre tolódott, és kisebb léptékű vágást vár a piac idén, mint korábban. És hát itt az lesz a kérdés, hogy ez megmutatkozik-e majd az üzleti kilátások értékelésében, hogy a kamatcsökkentés kezdete későbbre került, illetve hogy közelednek-e az indexek az 50 pontos bővülést és zsugorodást elválasztó szinthez, itt nyilván ugye felülről. A feldolgozóiparnál már januárban is problémaként hivatkoztak a szereplők a meghosszabbodó szállítási időre. Itt ugye elsősorban az a szuezi csatorna körüli geopolitikai konfliktus miatt, ami megnöveli a gyártási időt, és azt tudjuk, hogy ez a probléma nem talált azóta sem megnyugtató megoldásra, úgyhogy ez továbbra is probléma lehet. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az előző felmérésnél nagyon örültek annak, hogy közeledik a kamatcsökkentés, amiről azóta tudjuk, hogy nincs is annyira közel. Úgyhogy ebből a januári számból ezek az információk így letörhetnek.
Uh-huh. Egyébként ez a szuezi probléma az európai hasonló mutatóknál mennyire épül be, ugye, mert azt mondjuk, és hát logikusnak is tűnik, hogy Európa szív nagyobbat ezzel a problémával, hiszen az áruforgalom iránya, meg egyáltalán az útvonal, ugye a felénk érkező áruféleségekben okozhat fennakadást. Itt volt például a Suzuki-nak is a gyár leállása, meg a Volvo gyáré, hogy ez tükröződhet ezekben az adatokban?
Abszolút, igen. Tehát ezt, erre már az előző hónapban is, ahogy problémaként hivatkoztak az üzlet szereplői, és valószínűleg ez továbbra is fennáll majd. És hát igazából inkább csak súlyosbodik.
Világos. Oké, csütörtökön minden kiderül be. Nagyon köszönjük a beszámolódat. Jó munkát, szép napot!
Én is köszönöm. Szia. Szép napot. Sziasztok!
Váradi Beával, az OTP Elemzési Központ makroelemzőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Múlt héten derült ki, hogy 8 év után ismét lesz Amorf Ördögök fellépés, koncert, tehát hosszabb idő után állt össze az a csapat, amelyikből a Péterfi Boré and Love Band nőtt ki, hát végül is. Ugye nagyon érdekes történet volt, hogy az Amorf Ördögök hát szűk körben sikeres, de amúgy mérsékelt sikerrel tevékenykedett szerintem több mint 10 éven keresztül. Majd, amikor jött a váltás, és akkor Bori előtérbe lépett, új néven folytatták, kicsit más, hogy Tariska Szabi háttérbe vonult, de nagyjából hasonló felállásban. Akkor hirtelen jött az a bizonyos időszak, amikor a Petőfi Rádió elkezdett úgymond zenét játszani, és hirtelen be is futottak, és azóta is nagyon népszerű koncertzenekar, és egymáshoz pár nap különbséggel derült ki, hogy a zenekarvezető, zeneszerző Tövisházi Ambrus kiszáll a Péter Fabolé Enlevmentből, és átadja a feladatait, a billentyűs funkciókat, a zenekarvezetői funkciókat, és azt gondoltuk, hogy ők azért teljesen össze vannak nőve, de mégsem, és néhány nappal később úgy tűnik lett ideje, akkor visszanyúl a régi zenekarához, amiből a ma is nagyon népszerű Péter Fiboly and Love Band kinőtt. Szóval Amorf Ördögök ismét valamikor júniusban, egyelőre egyet hirdettek, aztán majd
ízik a levegőre, szetel az agy.
Igen, hát akkor nyilván ezt vettem elő, régen hallottuk, klasszikus.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Azt írják, hogy sajnos az Amorf Ördögökre egyből elfogytak a jegyek.
Hát tényleg, na az.
Az viszont jó hír, alapvetően. Ja, nem jó, mert nem jut ki az ember innentől, akinek nincs.
Akkor lesz másik biztos, ja, tehát igen. Nem hinném, hogy egyszerű alkalom.
Az kassz, hogy ilyen népszerűek.
Így utólag, miután már nincsenek, és ugye ilyen azért sok évente azért előjönnek azok, akik vagy kihagyták, vagy a régi emlékeik ott voltak, úgyhogy ezt azért lehet pörgetni ennyi idő után.
Többen így látok, hogy az egészségügy majd megoldja a nyugdíjkassza hosszú távú problémáit, ugye, és fekete humorral élve.
De nézd!
Jó, persze, nyilván.
De hogy ez nem feltétlenül humor. Sokan ezt egészen konkrétan és komolyan gondolják, és nem tudjuk. Tehát az, hogy az egészség... Hát nézd, az egészségügyi rendszerrel... Jó, most nem használnám a lezüllesztés, a tudatos lezüllesztés kifejezést. Van, akik ezt gondolják, én azt nem merném kijelenteni, de az egészen konkrét, egyszerű tény, hogy mennyit költ egy ország az egészségügyre. És azt nagyjából tudjuk, hogy az egészségügybe és oktatásba kell fektetni ahhoz, hogy egy ország a versenyképességét megőrizze, ezért ez eléggé kézenfekvő. Nálunk nem ez történik, tehát mondjuk ezzel a fősodorbeli, nem is vélekedésnek mondom, hanem tök egyértelmű trendel a világban, szembe megy a magyar kormány. Hogy ezt miért csinálják? Nem tudjuk, mert erre nem nyilatkoznak, úgyhogy vagy kerülik, vagy ha valamit mondanak, akkor az oktatást és az egészségügy állapotát, akkor azt mondjuk szebbnek írják le, mint amilyennek mondjuk egy átlagember látja. De azt, hogy mennyire tudatos, sőt, összefüggésben áll a nyugdíjrendszerben, lehet ebben logikát keresni. Tehát én értem, hogyha valaki azt gondolja, hát, hogy itt az, hogy ebben nem raknak pénzt, mindenki más igen, de hogy ezért, hogy ebből hamarabb halljanak az emberek, az egy meredek
nagyon
elképzelés. De,
és hát minden összeesküvés elméletnek vannak igazságmagvai, ugye arra épül, tehát azért lehet jól felépíteni. Mert
nem tudjuk,
is,
hogy ez lehet tudatos. Lehet ezt gondolni abból, hogy itt is, mint hogy elég sok mindenben az ország totálisan szembe megy a fősodorra, amit a világban mondjuk sokan már teljesen kézenfekvőnek és elfogadónak gondolnak.
Azt mondja, nézem még, hogy milyen üzenetünk van, de igen, az hogy lehet, hogy a magánegészségügy nyereség és az állam veszteséges, ugyanezt lehet megoldani, vagy mondani az oktatásra, érdekes. Hát,
hát a magánegészségügynek az a lényege.
Az a lényege, hogy vastagon kiperkálod a szolgáltatást.
Tök az a lényege, hogy az az üzleti modell, hogy az pénzt termeljen, tehát olyanba vágnak bele. Hát úgy tűnik, hogy egy...
Nem véletlenül sokáig ugye a magas szintű orvosi ellátások, műtétek nem nagyon voltak a magánba. Amit először el lehetett adni, az a diagnosztika volt, a képalkotó diagnosztika, oda már sokan elmentek és megfizették, lerövidítsék a sort, stb. És akkor jöttek szépen azok a szolgáltatások, amit egyre inkább el lehet, és most már akár csüpp protkót is lehet szerezni magánba. Igaz, hogy két és fél millió per stükk.
Hát ez az.
Van megoldás.
A magánegészségügy az... bizonyos jövedelem fölött, hogyha valaki gondoskodni akar magáról, akkor az lényegében kényszerré vált. De ugye az üzleti modell, tehát annyi, akkorára nő a magánegészségügy, amennyire nyereséggel tud működni. Tehát ez a magánszolgáltatásoknál és a többé-kevésbé piaci alapon működő magánszolgáltatásoknál ez egy egyszerű egyenlet, nem? Úgyhogy, és miután az emberek elkezdtek ezzel foglalkozni, elkezdtek takarékoskodni, elkezdték elfogadni, hogy aki tud, akkor erre kénytelen költeni.
Na, én az egészségügy rohasztásában én ezt inkább elfogadható tendenciának gondolom, hogy egy ilyen kicsit átnyomni a fizetőképes tömegeket a magámba, és így tehermentesíteni a közgyógyot. Ez nekem egy elfogadhatóbb elmélet, mint sem az, hogy írtsuk az embereket.
Én abszolút nem tudom.
Igen. De hát tudni nem tudjuk.
Tökre értem, aki ezt ebbe tudatosságot feltételez, nyilván összefog a világlátással is. Valószínűleg soha nem fog kiderülni, tehát ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni. Igen. A számok azok magukért fognak beszélni, tehát látjuk a GDP arányos költés befektetést az állami egészségügybe, látjuk a halandóságot, már most is látjuk, és hát elég katasztrofális, és látni fogjuk 10 év múlva, és majd akkor lehet ebből talán valami következtetés.
Ami levonni. Biztosan kiderült, hogy Szoller Andi híreket mond, mert itt van, és megjött, és...
Hát az, hogy itt vagyok, az csak egy dolog. De akarok-e beszélni?
Ez már az egy jó kezdet ahhoz, hogy bízunk abban, hogy lesznek hírek, és utána pedig mi visszajöhetünk, elfoglalva a helyünket, és folytathatjuk a villásságelét.